Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Matura Tamás, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatója, Kína kutató. Jó estét, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét.
Kínai parlament majdnem egyhangulag megszavazta azt az alkotmány módosítást, amely eltörli a kínai államfő hivatali idejére vonatkozó korlátozást. Erről a kínait nem számítva bőséges elemzéssel számolt be a komplett világsajtó. Ahhoz, hogy a hírt érteni tudjuk, tudni kell, hogy a kínai hatalomgyakorlásnak mi a modellje. Miért fontos ez?
Való igaz az, hogy ez egy egészen újszerű, sőt azt mondhatnánk, hogy történelmi jelentőségű lépés Kínában. Egy egészen új irányba tereli azt a Kínát, amit az elmúlt 30 évben megismerhettünk, és valószínűleg egy olyan Kínával találkozunk ezen túl, amely nem is emlékeztet erre az elmúlt 30-40 évben megismert Kínára. A kínai hatalommodell, hatalomgyakorlás modelljéhez azt érdemes tudni, hogy három fő legfelső pozíció van Kínában. Ez ugye az elnöki, az az államfői, a pártfőtitkár és a központi katonai bizottság. Tehát az állami, a párt és a katonai hatalom vezető pozíciója, amely egy ember kezében, ez jelenleg ugye Xi Jinping elnök pártfőtitkár kezében összpontosul. Az elmúlt 30-40 évben, legalábbis amióta Deng Xiaoping, a modern Kína atya létrehozta ezt a politikai szisztémát, amely részben az alkotmányon, részben pedig szokásjogon alapul, tehát ebben az elmúlt 30-40 évben az államfői hatalom meglepő módon a legkevésbé fontos, a legkevesebb hatalommal rendelkező pozíció volt e három legfősőbb tisztség közül. Az elmúlt évtizedekben ennek megfelelően a kínai vezetők leginkább arra törekedtek, hogy a pártfőtitkár és a központi katonai bizottsági elnöki pozíciót tudják magukénak, hiszen az elnöki hatalom az szinte csak reprezentatív, legalábbis kevésbé fontos pozíciót jelentett. Ez úgy tűnik, hogy most megváltozik, Xi Jinping úgy tűnik, hogy ragaszkodik ahhoz, hogy továbbiakban is megtarthassa ezt a pozíciót is, pedig tavaly októberben, amikor a kínai kommunista párt kongresszusára sor került, és láttuk, hogy nem került kijelölésre utódja, amely az eddigi szokások alapján ekkor kellett volna, hogy bekövetkezzen, akkor már sejthető volt, hogy Xi Jinping nem szeretné kötni magát ahhoz az eddigi szokásokhoz, hogy két ciklus után lemond mind az elnöki, mind pedig a pártfőtitkár, illetve a központi katonai bizottsági hatalomról, hanem tovább szeretne ezekben a pozíciókban ülni. Az némileg meglepő most, hogy az elnöki pozícióhoz is ragaszkodik, hiszen a másik két említett nagyon fontos, és a hatalom igazi letéteményesének számító poszt, az nem kötött, tehát az bármeddig betölthetné elvileg a legfelsőbb kínai vezető, egyedül az elnöki hatalom volt így két ciklusban limitálva az alkotmány szerint. Úgy tűnik most, hogy mégiscsak ragaszkodik ehhez a harmadik, kevésbé fontos pozícióhoz is.
Ez nem lehet fontos akkor, amikor külkapcsolatokat kell ápolni? Hát az elnök szokott menni. Ebből a háromból, ha ebből lehet választani, akkor az elnök megy.
Pontosan így igaz, ez lehet az egyik oka annak, hogy Xi Jinping ragaszkodik ahhoz, hogy az elnöki hatalmat is megtartsa, hiszen az elmúlt 30-40 évben Kína számára elsősorban a saját belső fejlesztése, a saját belső stabilitása volt a legfontosabb prioritás, így erre ügyeltek elsősorban Kína vezetői, míg az új, Xi Jinping maga is úgy hívta, hogy az új Xi Jinping nevéhez köthető érában egy új, a világ központjává váló, ismét a világ központjává váló nagy hatalommá emelkedő, sőt szuperhatalommá emelkedő Kínával találkozhatunk, amelynek nagyon fontos, hogy a nemzetközi szerepe is egyre inkább felértékelődik, és ahogy ön is utalt rá, itt az elnöki pozíció az, amelyik meghatározó, hiszen az elnök az, amelyik akár az ENSZ-ben, akár az Egyesült Államokkal folytatott bilaterális tárgyalásokon megjelenik, ahol felléphet, ahol cselekedhet. Így talán Xi Jinping személyes karakteréhez is ez jobban passzol, hiszen ő egy igazi 21. századi politikus, érti és szereti a közszereplésnek a jelentőségét, akár Kínán belül, akár Kínán kívül, és ez az elnöki pozíció most már fontos.
Mi a kínai rendszer modellje? Egy állammonopolista kapitalizmus, ami általunk használt fogalmakkal leírható valahogy?
Nehezen írható le az általunk ismert fogalmakkal, hiszen maga a kínai gondolkodásmód is nagyon eltér, vagy a kelet-ázsiai gondolkodásmód nagyon eltér a nyugatitól. Nyugaton mi hajlamosak vagyunk kategóriákban, dihotómiákban gondolkodni, fekete, fehér, sötét, világos, még a filmjeink, a hollywoodi filmek is tulajdonképpen erre épülnek fel. Ehhez képest a kelet-ázsiai gondolkodásmód, ahogy mondani szoktuk, holisztikus, sokkal inkább alkalmas arra, vagy hajlamos arra, hogy minden létező rendszerből vagy elméletből, ha úgy tetszik, cég kiválogassa azt, ami számára megfelelő, alkalmas, működőképes, és egyáltalán nem zavarja az, hogy mondjuk ezen a rendszeren belül vannak ellentétek. Ennek köszönhető az, hogy már a Kína, vagy a kínai típusú szocializmussal, vagy éppen a kínai típusú piacgazdasággal leírható módon építette ki a gazdasági rendszerét, ahol semmiféle fennakadás nincsen abból, hogy egyfelől Kína hivatalosan egy kommunista állam, az alkotmány továbbra is úgy szól, hogy Kína egy munkás paraszti diktatúra, mindeközben pedig a világ egyik sok szempontból legliberálisabb piacgazdasága, sőt azt mondhatnánk, hogy vadkapitalizmusa. Ugyanez igaz a politikai rendszerre is. Tehát egyfelől egy autoriter rezsim, diktatúrának nem nevezném, ez már régóta nem igaz, egy autoriter rendszer, ahol az állam nagyon fontos szerepet tölt be, ehhez képest viszont a piacgazdaság elemei is megjelennek, sőt mára ugye a magánszektor az, amelyik a GDP legnagyobb részét termeli. Ez ugyanakkor Kelet-Ázsia más országaiban is sokkal finomabb formában megjelent, hiszen mind Dél-Korea, mind Tajvan, mind Japán, vagy akár Szingapúr esetében az állam szerepe, az úgynevezett fejlesztő állam típusú modell, az az elmúlt évtizedekben igen sikeresnek bizonyult.
Pragmatikusak? Vagy ez is túl nyugat-európai fogalom ahhoz, hogy lehessen írni a dolgokhoz való hozzáállásukat?
Pragmatikus egy jó kifejezés, sokan ugye egy picit negatívabban opportunistának is szokták nevezni a kínai gondolkodásmódot, a nemzetközi kapcsolatokban ez az opportunista, ez egy jó leírás, de a pragmatikus a valóban jó kifejezés, ez az élet minden területén megjelent. Évszázadokkal ezelőtt, amikor például hittérítők érkeztek Kínába, akkor meglepve tapasztalták, hogy milyen könnyen áttérnek a keresztény hitre a kínaiak, aztán pár nappal később vették észre, hogy de ettől ők még ugyanúgy jártak a buddhista vagy konfucionista szentélyekben is, nem hisznek a kínaiak az ilyen exkluzivitásba, hogy csak ez, csak az, ha neki ebből ezt tetszik, akkor átveszi belőle, ha az meg még a régi rendszerből jó, azt megtartják.
A kínai kommunista párt elitjének ebből az új rendszerből. Ezt ki lehet-e valahogy tapintani? Mert a szavazati arányokból egy inkább reprezentatív szervezeten belül, hát saját tapasztalatból tudjuk, hogy nem sok minden szűrhető le.
De ami a kínai vezető elitnek tetszik ebből a mostani kínai rendszerből, az az, hogy hatalmon tud maradni. Ugye értelemszerűen ez volt Deng Xiaopingnek is a fő célja, ő maga is elmondta a Mao halála és a maoizmus halála után 1976-ot követően, a reform és nyitás 1978-79-es meghirdetésekor, hogy tulajdonképpen a fő prioritás az, hogy a párt vezető hatalmát megőrizzék az országon belül. Csak hogy Deng Xiaoping és utódai felismerték, hogy ehhez az egyetlen üdvözítő út az a piaci reformok és az országgazdasági felemelkedésének az elindítása. Ez vált tulajdonképpen az új legitimációs erővé a párt mögött. Mao ideje alatt, legalábbis a legelén, ugye a szuverenitás, a nemzeti önállóság és a nagyhatalmiság visszaszerzése volt az, ami legitimálta a párt hatalmát. Ebből Mao uralma végére nagyon sok elpárolgott a sok 10 millió halálos áldozat miatt, és Deng Xiaoping új Kínájában viszont a gazdagodás az évi átlagosan 8-9, akár 10%-os gazdasági növekedés volt, ami megalapozta a párt hatalmát. Ez egyelőre továbbra is így van, az ország tovább növekszik, és ez a pártnak érdeke.
Meg lehet-e valahogyan mérni, vagy tapintani, hogy a lakosság érdeke egybeesik-e a párt érdekével?
Nagyon nehezen. Egyfelől Kínában nincsenek nyilvános közvéleménykutatások értelemszerűen, az online felületek sem igazán alkalmasak erre, hiszen a világ legnagyobb cenzúrája és ilyen cyber cenzúrája működik Kínában. Én magam is az elmúlt napokban több kínai diákomat próbáltam kérdezgetni, hogy mit olvasnak otthonról, mit hallanak otthonról, és még ők is arra hivatkoznak, hogy még ők sem tudják eldönteni, hogy mi a lakosságnak a véleménye, mert minden ezzel kapcsolatos hírt a hírekből, illetve online felület blokkoltak, töröltek. Úgyhogy nagyon nehéz ezt eldönteni. Ettől függetlenül egyet szoktunk érteni abban, hogy amíg a gazdasági növekedés tart, addig a kínai emberek többsége az hajlamos a demokratikus jogokat vagy demokratikus igényeit háttérbe szorítani a materialista fejlődés érdekében.
Az ő fogalmaik szerint nem diktatúra, vagy a mi fogalmaink szerint se diktatúra?
Ugye itt a definíció az egy fontos kérdés, tehát hogyha Észak-Koreához hasonlítjuk, akkor Kína nem diktatúra. Azt gondolom, hogy mi fogalmaink szerint sem diktatúra. Inkább, hogyha egy ilyen távoli párhuzamot próbálnék hozni Magyarországgal, akkor ugye ez inkább a Kádár rendszerhez hasonlítható annyiban, hogy a kínai rendszer is azt mondja, hogy aki nincs ellenünk, az velünk van. Tehát magyarul, aki Kínában nem ugrál politikailag, nem nevezhető ellenzékinek, mozgatják látványosan, az bármilyen úton, módon boldogulhat, sőt, ráadásul ugye tudjuk, hogy a világ leggazdagabb ügyei közé is emelkedve, az idei évben csak Kínából újabb több mint 90 dollár milliárdos csatlakozott a Forbes által összeállított globális listához. Tehát sikeressé lehet válni, sőt, tulajdonképpen a párt pragmatizmusa, ahogy arra korábban utaltunk, már az ideológiát annyira is mellőzi, hogy évtizedek óta beengedik a gazdagokat, a milliárdosokat, a vállalkozókat a párt tagjai közé.
De a párt elit meg a gazdasági elit az nagyjából egybeesik? Vagy vannak külön területeik?
Vannak külön területeik, ugyanakkor azt a kínai politikusok is felismerték, hogy a gazdasági hatalom az igen fontos ahhoz, hogy a politikai hatalmat fenntartsák. Ennek egyik rosszabbik válfaja az igen elterjedt korrupció Kínában. Azt is szoktuk mondani, hogy gyakorlatilag az nem korrupt a kis túlzással, akiről még nem derült ki a kínai pártvezetésen belül, de ezekbe a dolgokba belelátni szinte lehetetlen. Nagyon ügyesen csinálják, amikor kiderül valami korrupció botrány, annak is általában az az oka, hogy a pártvezetés maga próbálja eltakarítani az útból azt, akit lebuktatnak korrupció útján.
Itt 1,3, több mint 1,3 milliárd emberről van szó, ami 1300 millió. Elképesztően sok. Mi 9 millióan vagyunk nagyjából. Miből tájékozódik? Miből alakítja ki a valósághoz való viszonyát ennyi ember? Mit lehet erről tudni?
Kína a világ legnagyobb internetes társadalma, kb. 700 millióan vannak online, ez egészen elképesztően nagy szám, tehát nagyságrendekkel előz szinte bármilyen más országot. Most már több mint 1 milliárd fölött jár a mobiltelefonnal rendelkezőknek a száma, és ezeknek kb. 90%-a az már okostelefonnal rendelkezik, tehát azt kell mondani, hogy az online felületek azok a legfontosabbak. Nem véletlen, hogy ekkora hangsúlyt fekteknek az online felületek cenzúrázásába vagy akár blokkolásába. Nem könnyű ettől függetlenül így sem tájékozódniuk, hiszen ahogy előbb említettem, ez a blokkolás kiterjed arra is, hogy nem csak a Facebook vagy más ilyen nyugaton elterjedt alkalmazások, hanem például a Wikipédia, tehát információforrások, vagy egyes nagy nyugati hírügynökségeknek az oldala is, vagy állandóan, vagy időlegesen blokkolva vannak Kínában. Ettől függetlenül a kínaiak nagyon ügyes emberek, tehát a fórumokon, hogyha azt tapasztalják, hogy egyes szavakat például blokkolnak, vagy törölnek, akkor elkezdenek képekben, számokban, virágnyelven, ez a szép kifejezés, virágnyelven beszélni egymással, tehát az igazság, hogy a cenzorok mindig csak futnak utánuk, azért terjednek így is a hírek, de hát ugye egy olyan korszakban élünk, amikor a fake news, az álhírek terjedése az most már nyugaton is probléma, úgyhogy Kínában is nagyon nehéz olyan megbízható forrást találni, aminek mindenki hisz, és ennek okán a pletykáknak óriási jelentősége van.
A világ sajtó az az életfogytig tartó elnökség lehetőségét emelte ki, és ebből a tényből próbált mindenféle következtetéseket levonni. A hivatalos kínai sajtó hogy tálalta ezt a módosítást?
Hát egyfelől sehogy. Ezt éppen a napokban hallottam, hogy egyes kínai állami médiumoknak megtiltották, hogy az alkotmánymódosításról szó essen, ami azért újságírói szempontból nem lehetett egy könnyű feladat, hogy az országos népi gyűlés évente egyszer megrendezett üléséről úgy tájékoztassanak, hogy a legfontosabb momentumot ki kell hagyni belőle. Ami megjelent tájékoztatás korábban, az állítólag ráadásul hiba is volt, még felelősségre vonásokra is sor került a kínai médiában, hogy ezt a döntést beharangozták pár nappal, illetve egy héttel korábban. Viszont a fő érvek amellett szóltak, hogy Kínának stabilitásra van szüksége, Xi Jinping elnök úr hatalmon maradása ezt a stabilitást, a megkezdett stratégiai irányvonal zöggenőmentes továbbvitelét tudja elősegíteni, de az az igazság, hogy önmagában a tény, hogy az erről való tudósításokat megpróbálták visszafogni, vagy akár betiltani, én azt gondolom, hogy logikusan arra enged következtetni, hogy nincsenek igazán erős érveik amellett, hogy ezt a változtatást alátámasszák.
Kicsoda az elnök? Ugye őt onnan ismerjük, hogy talán még 2009-ben, amikor nem volt elnök, hanem a második sorban volt, akkor Orbán Viktor miniszterelnökkel is találkozott. Kicsoda? Mit kell róla tudnunk?
Xi Jinping Kínán belül az úgynevezett hercegecskékhez tartozik, ez azt jelenti, hogy már az édesapja is nagyon fontos pozíciókat töltött be a kínai kommunista pártban és az államban évtizedekkel ezelőtt. Maga Xi Jinping egyébként egy bő 40 éves tapasztalattal rendelkezik, ez még egy érdekessége a kínai előmeneteli rendszernek, hogy ők nagyon erősen hisznek az úgynevezett meritokráciában, ahol a tapasztalat és az egyéni képességek alapján lehet előre jutni, szemben, szerintük szemben a nyugati rendszerrel, ahol egy választáson gyakorlatilag akár egy politikai újszülött is hatalomra juthat. Xi Jinping 40 évig járta végig a ranglétrát, egészen a falusi szinti vezetői pozícióktól, aztán a megyei, a tartományi, fontos tartományi, nagyvárosi, shanghai pártfőtitkári pozícióból ugrott bele aztán az országos politikába, előbb központi bizottság, majd a politikai bizottság, végül pedig az állandó bizottság tagja lett. És a kínai hatalomátadási rendszernek egy másik fontos aspektusa, hogy az új vezetők azok a hatalom árnyékában, a második helyen eltöltenek legalább egy ciklust, ugyanígy Xi Jinpinget is 2008-2009-ben a párt legfelsőbb grémiumába emelték, illetve az állami vonalon pedig államfővé avanzsált, eltöltött egy ciklust ott 2012-13-ig. Való igaz, hogy 2010-ben még a választások előtt Orbán Viktor akkor még pártelnökként találkozott vele Pekingben, és hivatalos pártközi kapcsolatokat hozott létre a kínai kommunista párt és a magyar kormánypárt között, majd egyébként ugyanezen az úton hazafele jövett Szentpétervárban Vlagyimir Putyin pártjával tette ugyanezt.
A kínaiak a személyes kapcsolatokat egy fontos dolognak tartják a politikában?
Azt gondolom, hogy a politikában és a diplomáciában a személyes kapcsolatok mindenütt fontosak a világon. Kínában sincs ez másképp. Talán még annyival is erősebb ez Kínában, hogy az üzletben is van egy olyan mondás, hogy még a nyugati ember előbb csinál üzletet, aztán köt barátságot, addig Kelet-Ázsiában, Kínában ez fordítva van, előbb kötnek barátságot, vagy előbb kell barátságot kötni, aztán lehet üzletet. Persze az állami és a politikai szinten, diplomáciában ez kevésbé jellemző, hiszen a diplomáciának megvannak a több évszázados nemzetközi szabálya és hagyományai. Inkább azt érdemes mondani, hogy egy szükséges, de nem elégséges feltétel. Tehát fontos az és hasznos az, hogy a kínai vezetőkkel a világ más országainak vezetői jó kapcsolatot ápoljanak, de nem kell arra gondolni, hogy ettől, hogy jó a személyes kapcsolat, mondjuk özönleni fog a kínai befektetés abba az adott országba.
Mikortól látszott, hogy az elnöknek más elképzelései vannak a modellről, mint aminek a révén ő maga is abba a helyzetbe jutott, hogy egyáltalán lehetnek elképzelései erről?
2013 környékén jelentek meg az első hírek, perpletykák azzal kapcsolatban, hogy Xi Jinping esetleg tovább szeretne hatalmon maradni. Meglepő módon inkább a nyugati sajtóban, tehát Kínából úgy szivárogtatták ki, hogy ezt nyugaton kezdték el pedzegetni. Nagyon sokáig nem tudtuk, hogy ennek mennyi alapja van. Az látszott, hogy Xi Jinping 2012-13 óta folyamatosan egyre több hatalmat akkumulált a saját kezében. Egyre gyakrabban kezdték őt akár Deng Xiaopinghez, sőt Mao Tse-tunghoz hasonlítani, mint egy olyan legfelsőbb szintű vezető, aki inkább az egyszemélyi hatalomban hisz, mintsem a Kínára korábban jellemző kollektív döntéshozatali rendszerben. És tavaly októberben, ahogy ezt már részben említettem, került sor a kínai kommunista párt 5 évente megrendezésre kerülő tisztújító kongresszusára, ahol a várakozásokkal ellentétben nem került kijelölésre az az utód, aki átvehetné tőle életkora és alkalmassága alapján az elnök pártfőtitkári funkciót 2022-23-ban, amikor ugye neki a második 5 éves ciklusa is le fog járni. Akkor, tehát tavaly októberben még ez nem volt egyértelmű, hogy azért alakultak így a dolgok, mert nem tudta az általa kiszemelt utódot átvinni a párt döntéshozatalán, illetve a frakcióharcokon, vagy valamilyen új utódlási mechanizmus alakul ki. Most már azt látjuk, hogy nem is akart valószínűleg utódot kijelölni, hiszen ő szeretne tovább maradni.
Voltak-e riválisai ebben az időben, és mi lett az ő sorsuk?
Kínai kommunista pártra azt kell tudni, hogy hivatalosan tiltott a frakció alakítást, tehát a párt egységes, és kifele egységet is mutat. Ugyanakkor természetesen, mint minden politikai alakulatban, főleg olyan nagyobb bacskában, mint a kínai kommunista párt, aminek most kb. 88 millió jó tagja van, tehát Németországnál is nagyobb a kínai kommunista párt népessége, hogy úgy mondjam. Tehát egy ilyen politikai alakulatban értelemszerűen kialakulnak erőcsoportok, érdekközpontok. Így Xi Jinpingnek is meg kellett küzdenie több ilyen érdekcsoporttal, különösen, hiszen őt magát nem lehetett egyértelműen valamelyik erőcsoporthoz sorolni, amikor uralomra került, mára viszont elérte azt, hogy van egy saját Xi Jinping körül csoportosuló érdekcsoport, a azaz ő maga is egy hatalmi bázissá vált, mondjuk szemben a Shanghai klikkel, amelyet az a korábbi kettővel korábbi elnök Jiang Zemin vezet, vagy éppen a hercegecskék egy csoportjával. Tehát neki ezekkel mind meg kellett küzdeni, és az elmúlt napokban több olyan hír is jött, hogy például puccsot kíséreltek volna meg ellene, ezért kellett az elnöki pozíciót megerősíteni. Hogy most ez igaz, vagy pedig maga Xi Jinping terjeszti, és ezzel próbálja legitimálni a elnöki pozíció megerősítését, ezt soha nem fogjuk megtudni.
Egy személyi vezetésnek lehet mostantól kezdve látni ezt a modellt? Vagy nem ennyire egyszerű?
A kínai döntéshozatal és a kínai kormányzat és a párt működése az általában fekete dobozként írható le. Tehát ugye a transzparencia, fogalmunk nincs róla, igen, akkor legyünk ilyen őszinték és a tudományosságot kerüljük. Fogalmunk sincsen a dologról. Azt szoktuk mondani, hogy talán idősebbek emlékeznek a Szovjetunió idején a kremlinológia áltudományával lehet leírni, amikor valakit annó a szovjeteknél leretusáltak a képről, vagy ráretusáltak a képre, vagy milyen sorrendben álltak a pártfőtitkárok mellett. Ebből próbált a nyugati elemző levonni következtetéseket. Ez egy picit hasonló a kínai helyzet. A pártnak az egyik fő elve az, hogy kifele egységet mutat, és mindenféle vitát, mindenféle alkudozást a zárt ajtók mögött, akár Pekingen kívül, rezidenciákon, szivarfüstös szobákban rendeznek le.
Szivaroznak a kínaiak?
Ó, hát a világ legnagyobb dohányzó nemzet, hogy több mint 300 millió dohányos van, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag majdnem minden második felnőtt férfi dohányzik az országban, sőt, több mint minden második felnőtt férfi. A szivarnak is egyébként óriási keletje van. Kubának a exportja 30%-ban nőtt Kína irányában az elmúlt évben, úgyhogy a kubai szivar is különösen kerendő. Úgyhogy ezeknek a frakcióharcoknak óriási jelentősége van, de általában mi már csak az eredményeit látjuk, és utólag próbáljuk meg visszafejteni, hogy milyen alkuk születtek a háttérben.
Dokumentumaik nyilván, mint minden politikai hatalomnak vannak, alkotmányok van, ebbe bekerültek az elnök tézisei. Ebből hosszú távra, vagy hosszabb távra lehet következtetést levonni, hogy mit akar?
Xi Jinping abban is régóta az első, Mao és Deng Xiaoping óta az első, hogy az ő úgynevezett gondolatai, tehát egy elég hosszú leírás arról, amit Xi Jinping a pártról és a világról gondol, ez úgy, ahogy van, az ő neve alatt bekerült a pártalkotmányba, és idén az államnak az alkotmányába is. Igazság szerint ilyen utoljára Mao idején volt, hogy még életében ez így bekerült, Deng Xiaopingnek csak halála után kerültek be a gondolatai, a tenget követő kettő elnöknek pedig csak a neve, illetve a gondolatainak a címe került be, nem a teljes leírás. Ezért is mondjuk azt, hogy Xi Jinping már a párt magja, ez egy ilyen fontos kifejezés Kínában, egy legfelsőbb szintű vezető, és ezekből valamennyire lehet arra következtetni, hogy Xi Jinping mit akar a világgal. A 3,5 órás tavaly októberben elhangzott beszédében 14 pontban sűrítette össze a gondolatait. Itt ami igazán érdekes volt a mi szempontunkból, az a külvilágra, illetve a nagyvilágra vonatkozó gondolatai, amiben arról beszélt, hogy 2050-re, ami a második 100 éves évforduló, ugye a kínai népköztársaság megalapításának körülbelül 100. évfordulója 1949-től számítva. Kína visszatér a világ központjába, Kína újra nagyhatalom, ahogy ő fogalmazott, elsőrendű nagyhatalom lesz. Magyarul addigra a céljaik alapján az Egyesült Államokkal pariban léve, vagy akár az Egyesült Államokat is megelőző, ismét a világ középpontjába kerülnek. Ez kínai fülének egyébként még áthallásosabb volt, mert Kína neve kínaiul azt jelenti, hogy középső hatalom, középső birodalom. Tehát amikor a középső hatalom visszakerül a világ központjába, ez a kínai füleknek úgy is hangzik, hogy az a 200 éves kizökkent idő, ami a nyugati uralmat jelenti a világban, ugye gyakorlatilag a ipari forradalom és a Kína megaláztatása óta eltelt 200 év, az véget ér, és visszatér az idő a normál kerékvágásba, amikor Kína a világ legnagyobb, legerősebb, leggazdagabb országa.
A módszerről, hogy ezt hogyan fogja végrehajtani, mond valamit az elnök?
A módszerről így konkrétan nem. Látjuk, hogy mik a tervek, és hogy mik a módszerek, ezek pedig a hagyományos kínai stratégiának megfelelőek. Sun Tzu-től kezdve 2500 éve dolgoznak a kínaiak azon, hogy hogyan lehet és hogyan érdemes stratégiát alkotni. Ezt nagyon leegyszerűsítve azt gondolom úgy érdemes összefoglalni, hogy lassú víz partot mos. A kínaiak azt mondják, hogy van mögöttünk egy 5000 éves történelem, hogy most plusz-minusz 50 év ide vagy oda előre, ez már igazán ráérünk, illetve az azzal szoktuk még összehasonlítani, hogy a nyugati ember sakkozik, ahol ugye egymás bábúinak a leütése a fontos, ahol szintén van stratégia, de a keleti játék, a go, ami inkább arról szól, hogy ilyen fekete, illetve fehér kavicsokkal hogyan kerítjük körbe a másikat, ott a stratégia arról szól, hogy hogyan foglaljunk el pozíciókat a játék folyamán, és mire az ellenfél feleszmél, addigra már nem tud hova lépni. És ezt látjuk most Kínában, ugyanígy foglal el olyan nemzetközi pozíciókat, akár a világon, akár Európán belül, ami azt gondolom, hogy hosszú távon egyszer csak arra fogunk felébredni, hogy a kínaiak kiépítették azt a rendszert, ahol a nyugat már nem fog tudni olyan könnyen lépni, beszorítják a világot egy olyan rendszerbe, ami nekik tetszik. Az új Sejemút kezdeményezés, az új nemzetközi pénzintézetek, akár itt az Ázsiai Infrastruktúra Fejlesztési Bankra érdemes gondolni, a BRICS Fejlesztési Bankra érdemes gondolni, szépen lassan építgetnek egy új nemzetközi rezsimet.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Matura Tamás, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatója, Kína kutató, az Aréna vendége.